Ott kezdeném, hogy amikor tavaly decemberben a 6/2013-as jogegységi határozatot meghoztuk, akkor még nem lehetett bizonyossággal tudni, hogy a devizahiteles szerződések milyen köre lesz érvénytelen. Ugye ebbe beleszólhatott volna az Európai Unió Bíróságának a döntése, lehetett volna olyan alkotmánybírósági döntés is, amely érvénytelennek tekinti a devizahiteles szerződéseket. Mi magunk akkor úgy döntöttünk, hogy a maga a konstrukció nem teszi érvénytelenné ezeket a szerződéseket, de természetesen egyedi hibák folytán válhat egy szerződés teljesen vagy részlegesen érvénytelenné. Tehát a decemberi jogegységi határozatunkban úgy foglaltunk állást, hogy ha egy szerződés a bíró érvénytelennek talál, akkor lehetőség szerint küszöbölje ki az érvénytelenséget, mert az, hogy egy szerződés érvénytelen marad, az senkinek sem jó, tehát fogyasztónak a legkevésbé, hiszen akkor egy összegben azonnal esedékes a tartozása, tehát az, amit a megállapítási perekkel a fogyasztók elérni gondoltak, hogy a tőketartozást nem kell visszafizetni, az egy illúzió volt. Tehát mind a fogyasztóknak, mind a bankoknak az az érdekük, hogy a szerződések érvényesek legyenek. Mi kezdettől fogva hangoztattuk, hogy egyáltalán az érvénytelenség jogintézményének az alkalmazása a keresetekben az egy zsákutca, mert az érvénytelenség az a szerződés megkötésekor fennálló okra vonatkozhat, és nem utólagos körülményváltozásra, márpedig itt az egész problémát az generálja, hogy olyan mértékben tolódtak el az árfolyamok, amelynek folytán az eredetileg szinalagmatikus szerződések, tehát ahol a szolgáltatás, ellenszolgáltatás egymással arányban volt, az felborult. Tehát az érvénytelenség nem igazán alkalmas eszköz, és ez okozta a bíróságok részéről is a nehézséget, hogy tudják ezt így kezelni. Ugye az érvénytelenség jogkövetkezményeinek a levonásáról pedig, ahogy említettem, azért nincs kellő gyakorlat még ezekben a perekben, mert a keresetek megállapításra irányultak. Na most az érvénytelenségnek a polgári jogban különböző jogkövetkezményei vannak, ezt részben másként szabályozta a régi polgári törvénykönyv és másként az új polgári törvénykönyv, de ezek a perek a régi polgári törvénykönyv alapján folynak, hiszen annak hatája alatt kötött szerződésekről van szó. Itt ugye, ha az érvényessé nyilvánítás nem lehetséges, akkor két további jogkövetkezmény alkalmazása jöhet szóba. Az egyik az eredeti állapot helyreállítása, a másik pedig a hatályossá nyilvánítás. Az eredeti állapot helyreállítását úgynevezett tulajdon átruházó szerződéseknél alkalmazzák a bíróságok, tehát amikor visszajár mondjuk az ingatlan tulajdonjoga, illetőleg a vételár.
Ez egyszerűnek tűnik, de itt ennél bonyolultabb dolog van.
A hatályossá nyilvánítást pedig olyan esetben, amikor használati kötelmekről van szó, tehát például egy bérleti szerződésről, vagy tevékenységre irányuló szerződésekről, megbízás, vállalkozás. Na most a kölcsön szerződés ebből a szempontból egy jánuszarcú szerződés, mert egyrészt a pénz tulajdonjoga szükségképpen átszáll, de valójában a szerződés célja az a pénz használatára irányul, tehát a tőke összeget akkor is vissza kell fizetni, ha érvényes a szerződés, és nem csak akkor, ha érvénytelen. Tehát ez okozza a jogi nehézséget, ami miatt több tíz oldalas tanulmányok készültek már eddig is több bíró, illetőleg jogtudós tollából, és hát az egész jogirodalma pedig kötetekre, könyvtári polcokra terjed ki, hogy egy kölcsönszerződésnél hogy lehet az érvénytelenség jogkövetkezményét alkalmazni. Ennek azért van jelentősége, mert az egyik esetben a szerződés megkötésére visszaható hatályú a rendezés, a másik esetben pedig az ítélethozatalkori időpont Van történik meg a rendezés, és egy olyan speciális esetben, mint a devizaalapú kölcsönszerződések, ez nagyon nagy különbséggel járhat a tekintetben, hogy az árfolyamot a szerződéskötés időpontjában nézzük, vagy pedig az ítélethozatal időpontjában. Tehát ez okozza a problematika nehézségét.
Ugye most egy köztes állapotban vagyunk, dolgozik a törvényalkotás, tárgyalnak a bankszövetséggel, van jogegységi döntés a kúriánál. Otthon ülnek az ügyfelek, és tanálgatják, hogy mi legyen. A joggyakorlatelemző csoport eredményétől várhatnak ezek a szereplők valamit, és ha igen, akkor mikorra?
A joggyakorlatelemző csoport munkája úgy fog alakulni, hogy pillanatnyilag készülnek a tanulmányok. Ezeket a tanulmányokat szeptember folyamán maga a csoport meg fogja vitatni, majd szándékom szerint a civilisztikai kollégiumvezetők országos értekezlete elé fogom vinni októberben ezt az anyagot, végül pedig az elkészült jelentést decemberben, januárban a Kúria Polgári Kollégiuma fogadhatja el. Ebben a menetrendben részben, tehát jelentés biztosan lesz, de hogy milyen kérdésekre fog az kiterjedni, részben jelenthet módosulást az, hogy addigra milyen törvényeket fog elfogadni az országgyűlés. Tehát ugye ezek a törvények érinthetik az elévülés kérdését például, elrendezhetik az árfolyamkockázat kérdését, tehát egy olyan helyzetet eredményezhetnek, amelynek következtében nem lesznek olyan érvénytelen szerződések, amelyeknek a jogkövetkezményeit a bíróságoknak kellene levonni, mert az elszámolás az meg fog a törvények alapján történni a felek között.
El tud képzelni olyan helyzetet, hogy a jogalkotás egy egyszerű törvénnyel ezeket a bonyolult problémákat, amelyekről az előbb beszélt, egy mozdulattal meg tudja oldani, vagy kezdődhet az újabb értelmezési vita, amely újból a bíróságok előtt találja majd magát, és ott ér véget?
Nézzet, találgatásokban nem tudok bocsátkozni, mert az őszi törvényekről, tehát hogy ez a bizonyos az elszámolásra vonatkozó külön törvény, illetőleg a árfolyamkockázatot, a forintosítást valamilyen módon rendező másik törvény, hogy fog kinézni, erre nézve semmit sem tudok. Én azt tudom mondani, hogy a jogalkotó igen tág keretek között rendelkezik mozgástérrel, szemben a bíróságokkal. Tehát a bíróságok nem tudtak a legnagyobb jó szándék mellett sem egy olyan megoldást létrehozni, amely elrendezi az állam, a pénzintézetek és a fogyasztók között a kockázat igazságos viselését. A törvény ezt viszont megteheti.
Ha a törvény elrendezi az igazságos kockázatviselést, akkor ennek a kérdésnek még a bíróságok előtt meg kell jelennie, valószínűsíti, hogy meg fog jelenni, mert valaki vitatni fogja a törvény által igazságos elrendezést, vagy akkor már nem, akkor vége ennek a történetnek.
Akkor az a elképzelhető forgatókönyv, hogy ősszel, ha minden törvény megszületik, akkor a peres felek eldöntik, hogy mi legyen ezeknek a pereknek a sorsa. A felperesek elállhatnak a keresettől, a pereket szüneteltethetik, tehát a perek egyességet köthetnek, a perek békésen megszűnhetnek.